Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, mivel ígértük, hogy hétközben is jelentkezünk, ezért valóban jelentkezünk Söprögető kocsi. Legyünk nagyképűek, mondjuk azt, hogy extrával, de egy ilyen héten ez teljesen egyértelműen szükségeltetik, már csak azért is, mert, és akkor legyünk ismét nagyon bőkezőek, meg elegánsak, fogalmazzunk úgy, hogy minden idők egyik legjobb Giro első 5 napját vagy 6 napját követően, de ezt már inkább Beni fogja Olaszországból megmondani.
Igen, köszöntöm a hallgatókat, egyetértek, az biztos legalábbis a várakozásokat felülmúlja itt a verseny abszolút, mert még talán azt is lehet mondani, hogy 6-1 napos volt igazából ez a 6 szakasz, ami nyilván azért nem teljesen igaz, csak sokkal inkább jól hangzik, de az biztos, hogy nagyon érdekes dolgokat láttunk úgy is, hogy igazából az összetett még nem indult be, tehát gyakorlatilag ez tényleg holnap fog kezdődni, amikor az összetett beindul az időfutammal, de eddig hát minden nap szolgáltatott nagyon komoly beszédtémákat, itt akár versenyzők története, akár taktikai dolgok, tehát minden nap történik valami olyan, és hát természetesen sajnos bukások is, meg feladások, de nagyon-nagyon jól kezdődött, nagyon biztatóan kezdődött ez a Giro, és a szervezőket azért ki kell emelni, mert ezt beszéltük a rajt előtt, hogy azért változtattak abszolút. Tehát egyrészt rövidebbek a szakaszok, mint szoktak lenni, másrészt pedig nem úgy néz ki teljesen, hogy minden a harmadik hét végén dől el, és addig gyakorlatilag passzív versenyzést látunk. És hát természetesen az sem elanyagolható, hogy amikor ilyen sprinterek jönnek el, akkor a sprint szakaszok is kifejezetten érdekesség tudnak lenni. Akár azért, mert a szökés hozzáér, akár azért, mert ott vannak azok a kisemelkedők, amik ugye a harmadik, negyedik, ötödik szakaszon ott voltak a vége felé, és emiatt ugye sokan próbálkoznak, másrészt pedig hát ugye van, nem is tudom, 6-7 nagyon komoly vonat, tehát akik folyamatosan harcolnak egymással, és emiatt nagyon-nagyon izgalmas, hogy kinek hogy jön ki a nap, vagy kinek, ki hogy tudja érvényesíteni a saját sprinterének az erősségeit. Tehát tényleg jó napok voltak.
Az első 3 szakaszt azt többé-kevésbé átbeszéltük, úgyhogy szerintem a következő napokat kell a kedd, szerda, csütörtököt átbeszélni. Kezdjük Attilával, hiszen mégiscsak hát elég komoly a kalváriája szegénynek. Nem mondom, hogy eddig úgy az Istenek vele lettek volna, ami a történéseket illeti. Ugye egy fantasztikusan jó első szakaszt követően másnap már nem feltétlenül voltak olyanok a lábak, de ez benne van, de aztán utána több nap is volt, amikor bukott. Ma meg szerencsésen volt a helyezkedésével, elengedéssel, hogy adott esetben bekerülhetne a szökésbe, vagy sem. Hogy van, milyennek érezted ma őt, hozzátéve, hogy nyilatkozott is ma neked, tehát az m4sport.hu-n a videók menüben ott vissza is lehet nézni.
Így van. Ugye a második nap volt az, amikor kicsit földre került, ott az Európa előtt, egy 30-40 kilométerrel, és ugye utána a térdével voltak problémák, ugye ezt veséztük ki a múltkor egy 3 nappal ezelőtt, és hát az a tegnapi azért sokkal ijesztőbb volt annál, mint...
Igen, ott az volt ijesztő, hogy nagyon sokáig ült lent a földön. Tehát, hogy nem arról beszélhettünk, hogy jó, egyből megy tovább, hanem ott üldögélt, és ott nézett körbe, az aggasztóbb volt nekem.
Igen, és főleg még azt is hozzátéve, hogy amikor láttuk felszállni a buszra, akkor az mutatta a üvegkujját meg, hogy jól van. De nem volt olyan nagyon tiszta a tekintete sem, tehát kicsit még, és azért ez lett 25 kilométer, és hát ugye, de és hát nyilván nagyon csalódottan is érkezett vissza, tehát az is látszott rajta. Utána beszéltem vele még este fele, inkább azt mondom este, és ott pedig, tehát vicces volt, amiket írogatott, hogy igen, semmiség, nem tudom, nincsen semmi baja, és ma pedig tényleg azt láttuk, hogy igazából tényleg nem volt nagyon nagy baja, ugye elég őrült szakasz volt a mai, és nem feltétlenül a szterrátók a murvás részek miatt, hanem sokkal inkább amiatt, amilyen tempóban közlekedtek az elején, ugye egy olyan szakasz volt, ami volt, nem tudom, 70 km sík, 70-80 az elején, és azért sokan, hát nem is az, hogy meggyőződve volt, de sokan el tudtak képzelni olyan esetőséget, hogy az UAE szívesen leadná a trikót, ami egyébként így is volt, tehát azt láttuk, hogy se ő, se az Ineos nem üldözték egyébként a szökést, és ugye másnak meg nem igazán, más meg nem igazán érzi úgy ezen a versenyen, hogy az ilyen napokat nagyon, nagyon irányítani kellene, tehát inkább ráhatják erre a két csapatra, és hát ez emiatt a sík miatt, hogy nagyon sokan el akartak menni szökésbe, tényleg a mezőny három négyre szerintem be akart kerülni egy szökésbe, és semmi nem ment el, és Atina azt láttuk, hogy rengeteget támadott a nap elején, tehát nem is tudom, volt három, négy, öt olyan csoport, amiben benne volt egy kis ideig, utána volt ilyen, amikor emlékszem, Affinival léptek el, vagy Affini próbálta meg bevinni a szökésbe, mert ugye amikor ennyire sík a szakasz eleje, és utána meg ennyire nehéz, akkor ugye a hegyi menőknek, meg a vékonyabb versenyzőknek nagyon nehéz bekerülni egy ilyen elmenésbe, és ilyenkor sokszor csinálják azt, hogy egy nagyobb ember, akár valaki a sprint felvezetésből, vagy mint egy nagyon jó időfutamos, egy nagyobb darab srác, mint Affini, megpróbálja a kis emberkéjét felvinni a szökésbe. Egyébként láttuk is, hogy ugye például mikor elment egy csoport 100 kilométer után, tehát ez valami egészen döbbenetes volt, hogy ilyen szakaszokat elmúlt években a Tour de France-on láttunk, tehát az elmúlt 2-3 évben, hogy ekkora harc van, főleg az ilyen napokon egy szökésbe kerülésért. Például láttuk, hogy a Kéden Groves is benne volt, tehát például Lepp, aki harmadik lett a napon, és ugye ő ott volt a végéig, ő mondta, hogy ő igazából csak azért ment, mert meglátta, hogy ott van, hogy a ausztrál cimborája Groves és a nagy jó erőben van, tehát akkor ő is megpróbál felugrani, tehát nagyon egyszerű szituáció volt. Utána pedig, ahogy mondtad, nem igazán volt szerencséje. Ugye a legfőbb feladat szerintem az volt, hogy így, hogy nem tudott bekerülni az elmenésbe, hogy Kéden, vagy Kéden Groves, hogy Kian Uddevallugt segítse, mert ugye neki is, és mint sokaknak másoknak ebben a mezőnyben, ez volt az első ilyen profi versenyük, amikor ilyen úton kellett menni, tehát ezt nagyon-nagyon nem egyszerű menedzselni, főleg egy ilyen stresszes helyzetben, mint mondjuk amilyen kezd lenni a Giro, azért tényleg most már vége van a nagy rajtnak, meg mindenféle, tehát most már azért rendesen kezd az ember a közepébe, sűrűjébe belemenni. Amit jó volt látni Attinál, az egyértelmű az, hogy mondjuk én személy szerint nem gondoltam volna még délelőtt sem, mikor a szakasz előtt beszéltünk vele, hogy ennyire jó lesz neki, ennyire jók lesznek a lábak, tehát nem volt nagyon érezhető az, hogy ő tegnap ekkorát esett, de hát ugye minden nap van valami jó megfogalmazása, és azt mondta, hogy macska volt a jele az óvodában, tehát talpra esik mindig. Ami ugye nem talpra
esett. Neked mi volt amúgy?
Ezen gondolkoztam utána, de esküszöm, hogy nem emlékszem. Tehát nem.
Zseni.
Talán vitorlása, de nem tudom, erről lehet, hogy anyukámat kéne megkérdezni, szerintem jobban emlékszik, mint én erre a dologra.
Nekem villa.
Villa, az, na mondjuk az érdekes, hogy az így, hogy
de, hiszen én voltam az utolsó sorban, és már nem maradt más, érted? Lehetett volna egy alma, egy kört, egy csere, bármi, nem, nekem villa lett.
Igen, jó. Szóval
átveszem kicsit a szót, mert hogy abszolút. Ezekben a percekben rúghat egy 11-est a Róma, és ezt nyilván azért megengedem, hogy figyeld, de talán a hallgatók, mivel ez egy kerékpáros podcast, addig is érdeklődnek azzal a kapcsolatban, hogy mi történik, de ezt neked meghagyjuk, amíg Lukakuék ott keménykednek, hogy visszajön a csapatod a párharcba. Szóval ami elmondható szerintem így, amennyire külső szemmel, szerencsés voltam, mert a hétvégén tudtam nézni, meg nyilván még a hétfőn is, és akkor utána kedden már nem láttam nagyon sokat belőle, mert hogy mentem Hajdúszoboszlóra, szerdán csütörtökön, meg a Tour de Hongrie miatt kevesebbet, de a végét azt tudtam nézni ennek a mai szakasznak, és ami döbbenetesen jól néz ki az egész Giro. Tehát hogy az elsőt az utolsó méterig minden egyes pillanatban van valami, amire érdemes odafigyelni, nézni. Egy nagyon-nagyon profi verseny lett, és szerintem elképesztően jót tett Pogácsár jelenléte, hiszen ez rengeteget adott a versenynek, még akkor is, hogyha van egy elég komoly, kiemelkedő klasszis, aki mögött azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül vannak ugyanazon a szinten a többiek, mert ezt talán kijelenthetjük, de bármikor történhet Pogácsárral is valami, és nekem megdöbbentően jól mozog Geraint Thomas, amit azért beszéltünk, hogy benne van, de az, hogy a második helyen 46 másodperces hátrányban az mindenképp rendkívül bíztató, és amit említett, hogy Attila Uddevallugtért dolgozott, Uddevallugt a negyedik, ugye ő a fehér trikó szempontjából nagyon meghatározó, ott neki van 45 másodperc előnye, és hangozzon el az is, hogy azért Walter Attila ma elég szépen jött föl egyébként a szakasz során, még mindig nem mondom azt, hogy túlságosan elő lenne, de ez nem is feltétlenül baj, a 48. egyébként 18 perc, 50 másodperc hátránya. Ez azt jelenti, hogy a Giro középső részében, vagy a harmadik hét elején ott benne van, hogy esetleg, ha van egy szökés, könnyebben elengedik. ha erre a csapattól engedélyt kap, és akkor utána talán lehet egy igazán nagyot alkotni. Sosem fogom elfelejteni, amikor a BL döntő napján Párizsban a playert néztem, hogy hát, ha lesz egy magyar Giro szakasz győzelem, az akkor nem jött össze, azóta is szurkolunk, és tényleg jól mozog. Tehát ma is úgy nézett ki, hogy jól mozog, de nem volt szerencséje, ilyen pedig előfordul. Közben 1-0
Igen, ez
lett,
nagyon nehéz
valaki
volt, mert
izgulna.
tényleg 100-120 voltak, akiknek nem volt szerencséje ma, vagy nem tudtak belekerülni. Tényleg ez ilyen olyan játék, hogy játszol, mész, nem is tudom, benne vagy X támadásban, és 6-7 támadásban, és a 8. megy el, és ez kb. Egy hasonló helyzet volt Atinál, mert tényleg hát 51,7-es volt, 51,7 km/h volt az első óra átlaga, ami azért egy síkon. Volt egy kis hátszelük, ez igaz, de ettől függetlenül ez egészen döbbenetes volt. Én azt gondolom, nyilván most neki egy pihenősebb nap jön. Tehát ez a holnapi időfutamon azért biztos, hogy nem kell neki százat mennie. Tehát mikor beszéltem vele ugye délután, akkor a mai szakasz után, hogy holnap időfutam, azt hittem holnap még előtt a Prateditivo van, de nem. Tehát én mondta, ó, de jó, hát akkor nagyjából pihenhetek egyet, tehát biztos, hogy nem kell neki 100%-ot kiadni magából az időfutamon, mert teljesen fölösleges lenne, mert most az, hogy nem tudom, 40. vagy 120. nincs jelentőség a dolognak. Viszont a második héten meg ugye sok olyan szakasz van, ami abszolút jó lehet a szökésnek, főleg ott a hétközben. Szóval érdekes a helyzete, minden esetre azért szerintem jól fog neki jönni az a holnapi nap is, meg utána tényleg 2 nap van még a pihenő napig. Reméljük, lekopogom, hogy ne bukjon többet, mert eddig tényleg nagyon úgy tűnik, hogy meg tudta ezt úszni, és ma is ugye, amikor azt mondta, hogy Okonor sem esett el egyébként, tehát például, amikor ott fel lett tartva, egy nagyon meredek balkanyar volt, emlékszem arra a pontra, ugye mi is végigmentünk a pályán, és igazából egy ilyen lábletétel volt, térdletétel volt Okonornál, Pati pedig úgy volt vele, hogy hát oké, akkor Kian el tudott menni ott picit mellette, és ő pedig mondta, hogy úgy volt vele, hogy hát akkor megvárja, amíg Okonor visszacsatol, meg ilyesmi, mert egyrészt nagyon nehéz lenne felérni önerőből, nagyon sok energiát kivenne, így is sokat vett ki, másrészt pedig tényleg annyira meredek volt az a kanyar, hogy nem nagyon volt ott, és ugye murvás is, nem volt lehetőséged arra, hogy te most akkor kicsit oldalra menj, utána fölfele, tehát ott a vonalatban kellett gyakorlatilag maradni, mert az volt a leglogikusabb és a legegyszerűbb. Nagyon jól megoldotta, és azt mondta egyébként, hogy könnyű is volt egyébként visszavinni, előrevinni Kiánt, tehát nem volt ezzel neki problémája, ami szerintem nagyon biztató, és én megmondom ezt, hogy nem gondoltam volna ezt a tegnapi bukás után, azt hittem, hogy ez a hét már úgy fog neki letelni, hogy jöjjünk be, nem tudom, 120-130. helyen, teljesen mindegy, csak legyen meg a regeneráció egy újabb nap, amennyire lehet szakasz közben, és úgy újjanak a sebek, de abszolút motivált volt ma, és ez abszolút jól látni, mert két bukás 5 nap alatt azért az nem a legviccesebb, főleg nem az első 5-ben.
Van ez a murvás, graveles világbajnokság. Szerinted ott neki el kéne indulnia?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nem
Most
tudom,
jutott
hogy a...
eszembe ebben a pillanatban, ahogy mondtad,
Igen,
hogy megint ilyen
azért
könnyedén ment.
nekem se fordult meg a fejemben még, de szerintem abszolút jogos kérdés tőle, mert egyrészt nagyon szereti, másrészt jól is megy ezeken az utakon, és ugye például Wout van Aert indult tavaly, azt hiszem ezen a világban, és ugye Mohorič most a gravel világbajnok. Nem tudom, hogyha
Majd egyszer kérdezz meg tőle, hogyha van egy
igen,
picivel
igen,
több
hogyha ez eszem
időtök.
marad, akkor megkérdezem tőle, mert nem tudom, hogy neki például eszébe jutott-e, tehát az is egy jó kérdés. Meglátjuk, hogy egyre több profi indul el egyébként, tehát egyre több országúti profi indul el ott, és ugye sok ex, vagy hát visszavonult országúti versenyző, hogy a Valverde is ott volt ezen a világbajnokságon tavaly, és ha jól emlékszem, talán negyedik lett így 42-3 évesen. Tehát ugye most kezd ez a szakág azért így profibbá válni. Érdekes, ugye legalább most nem arról beszélünk, hogy itt elment valakinek az összetettben a versenye, mert összetett szempontból ugye azért ez egy, hát úgy fogalmazok, hogy nem, összetett szempontból nem hozta azt ez a szakasz, amit szerintem lehetett várni. Mindenki úgy volt vele egyébként, hogy oké, ezért ezt meg kell úszni, tehát itt csak elmenni tud a Giro, itt megnyerni biztosan nem fog tudni, vagy helyezéseket hozni, főleg úgy, hogy egy időfutam jön, egy nagyon hosszú a mai viszonylatban, és ugye utána pedig egy hegybefutó van, ami még rájuk vár, a nápolyi szakasz már szinte nem az összetettről fog szólni vasárnap, de azért szerintem sokan örültek, hogy megismerték ezt is itt a mezőnyből, tehát itt Juan Pelópezről is gondolok, ugye Videbrugszról már beszéltünk, érdekes volt, és Pogácsár pedig szintén azért elég visszafogottan ment, tehát azt láttuk, hogy azért nem az volt, hogy úristen, elkerülünk erre, és akkor támadunk. Tehát itt az elmúlt 3 napban a Tadej Pogácsár nem láttunk támadást, tehát azért ami nyilván az első 3 napban, meg mind a 3 nap, szóval azért ő is tudja, hogy ez egy 3 hetes verseny, és nem az első 5-6 napban tudod ezt igazán megnyerni. Ez a 45 másodperc szerintem igazából ránézve nagyon jó, és hát holnapi időfutam is fekszik neki, tehát lehet, hogy a következő 2 napban akár ez meg is duplázódik, ez az előny, ez is benne van. De azért azt egyelőre nem mondanám, vagy én nem úgy látom, hogy ő verhetetlen lenne, de mondom, gyakorlatilag ott tartunk, hogy egyetlen egy hegy volt ebben a 6 napban, ami valamilyen szinten mértékadó lehet, és az volt, ugye most már holnaphoz képest ugye 5 nappal azelőtt, mint a holnapi szakasz lesz, és mire ott leszünk, hogy a harmadik hét és nagyon komoly szakaszok, addigra pedig, ja, hát ez 20 napja volt. Tehát addig azért sok minden történik a versenyen.
Holnap időfutam, a vége emelkedik Perugiában, úgyhogy az adott esetben segíthet Pogacsárnak. Láttuk, amikor megindult az utolsó 2-3 kilométeren, hogy akkor is elképesztően gyors volt elől, amikor Geraint Thomas tudta nagyjából követni, de hát ő sem igazán a mezőnnyel szemben, úgyhogy nekem azért az a tippem, hogy ez egy olyan holnapi időfutam lesz, ahol a végén Tadej Pogacsár lesz a győztes. Nyilván, ha Ganna ott van a mezőnyben, akkor azért ez lehet máshogy is, de azért nem néz ki ez rosszul Pogácsárnak.
Nem, és ugye az utolsó emelkedő fel Perugiában az gyakorlatilag egy ilyen 5 kilométernyi hosszú emelkedő, ugye előtte viszont gyakorlatilag teljesen sík a pálya, tehát mondjuk nem tudom Gánának mennyi előny kellhet azon a 34 kilométer síkon, hogy ezt meg tudja tartani, de hozzáteszem, ez az időfutam ugye nyilván Geraint Thomasnak is fekszik, aki amikor csúcsformában van, mint például most, akkor azért nagyon komoly dolgokra képes az időfutam bringán, hogy tavaly is hát Stefan Küngöt verte egy sokkal simább időfutamon, sokkal sikabb időfutamon, ugye, ami után Remco feladta a versenyt, és alig kapott ki Evenepoeltől is Thomas, tehát nem sok esélyes van itt a győzelemre, nagyjából körülbelül még akit oda tudnék venni magára a szakasz győzelemre, itt a 3 említett neven kívül az talán Magnus Sheffield, aki egy szintén nagyon jó időfutam menő, és ez a helye egy is fekteni fog neki, de ez is egy olyan időfutam, ami Pogacsárnak lesz nagyon jó. Gannának talán inkább, ha ki is kap mondjuk, szerintem annyira nem kell csüggedni, mert egyrészt ő is jó formában van, ezt láttuk például a negyedik szakaszon, mikor beletámadott ott a kápó mellén. Másrészt pedig a jövő szombati Gardatónál tartott időfutam pedig teljesen sík lesz, tehát az mondjuk Pipo Gannára van gyakorlatilag rajzolva. Érdekes nap lesz, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy mind a két időfutam úgy van elhelyezve a Giroban, hogy hegyi szakasz előtt, és nem pedig hegyi szakasz után. Mert ez azt jelenti, hogy aki veszíteni fog az időfutamon sokat, mint mondjuk Keanu Idebrooks, aki szinte biztos, hogy perceket fog kapni, de Juan Pelópez is ilyen, és sok összetett menő van, aki még sokan vannak a 10-ben, mondjuk Lorenzo Fortunato, akik nagyon sokat fognak kapni, és nekik pedig majd támadniuk kell a következő napon a hegyen, és sokkal jobb, mint a fordítva van, mert akkor pedig a hegy általában passzív szokott lenni, és utána jön az időfutam pont amiatt. Szóval szerintem ez is egy jó húzás lehet a szervezőktől, de hát nyilván meglátjuk. Ami pedig szintén nagyon jó, hogy az időjárási körülményeket nézve, ugye az első pár napban szinte minden nap volt valahol egy kis eső, tehát például nem is tudom, melyik szakasz volt, nem a tegnap előtti volt olyan, amikor hát 10 fok és eső volt a rajtnál, és utána még felmentél 1000 méterre, és hát nem olyan köd volt fenn a hegyen, hogy nem láttál lefele semmit, tehát autóban sem, kerékpáron sem, tehát ez egy nagyon veszélyes sztori volt, ugye buktak is egy jó páran, de utána meg mentél 30 kilométert, leértél a Ligur tengerpartra, és ott pedig tényleg 20-25 fok volt, és azóta, és hát mondta, erről beszélünk mindig a Giron, hogy milyen változó lehet akár egy napon belül is az időjárás, viszont az időfutamok kapcsolatban nagyon jó, hogy ugye most Foligno-ba vagyunk a holnapi szakasz rajtjánál, tehát az időfutam rajtól majd, és hát nagyon jó időt mondanak, tehát mindenkinek ugyanolyanok lesznek a körülmények, nem lesz csúszós a pálya, és az út minőség pedig nagyon sok helyen nagyon jó. Ugye nyilván vannak azért panaszok a Gironál mindig, de nagyon sok mindent megtettek a szervezők, hogy leaszfaltozzák ezt, leaszfaltozzák azt. Attila mesélte például, talán pont ezen a mini San Remo szakaszon, ugye a negyedik szakasz után, hogy volt olyan rész az első pár kilométer után, amit szerinte 2-3 órával előtte fejeztek be, mert így szedegette le magáról a szakasz végén ezeket a kis fekete, nem is tudom mit, amit felcsapódik egyszerűen a friss aszfaltról rá, és mondta, hogy ez valami elképesztő, tehát ez tudja, pár órával ezelőtt, vagy éjszaka fejezték be. De a pályák nagyon jól meg vannak csinálva, és le vannak tisztítva is le a legtöbb helyen. Szóval egy látványos időfutam lesz, mert azt továbbra is meg kell említeni, hogy minden településen eszméletlen mennyiségű ember van, és egy ilyen pályán, amikor 40 kilométer is mindenkit látni fogsz, hát gyakorlatilag szerintem mindenhol tele lesz emberrel a Giro útvonalat, tehát ezt jó látni. Genoa is egészen fantasztikus volt ilyen szempontból, mert tényleg egy tűt nem lehetett lejteni ott a tengerparton, tehát nagyon szép szakaszokat is rajzolnak a szervezők. Jó lesz még ez a három szakasz mindenképp, és sokkal okosabbak leszünk vasárnap estére ebben az időszakban, teljesen biztos vagyok.
Igen, holnap érdemes lesz azt is nézni, és ezzel párhuzamosan a Tour de Hongrit is, szerintem rátérhetünk a Magyarországúti kerékpáros körversenyre is, amelyik megkezdődött 2 nappal ezelőtt, de azért ez a kettő az eléggé ilyen bemelegítő jellegű szakasz volt, főleg az első tegnap, sajnos a végén egy irdatlan nagy bukással. Hála Istennek mindenki megúszta komolyabb sérülés nélkül. Azért ketten feladták, tehát ma kettővel kevesebben rajtoltak el. Tegnap még
Aztán
nem
pont.
sikerült, ma viszont Cavendishnek már összejött a siker, és inkább erre lennék kíváncsi, hogy itt az olasz körön belül mennyire jön szóba. Nyugodtan mond őszintén, ha kevésbé, mert érthető, hogyha mindenki a saját körversenyével foglalkozik, de hogy szóba jön-e az, hogy mondjuk Cavendish nyerte a magyar körön egy szakaszt ma?
Hát most annyira nem jött szóba, nem tudom, az asztalásokat azért lehet, hogy megkérdezem, hogy holnap délelőtt, hogy figyelték-e, mert szerintem ők igen. A többi csapatnál azért nem hiszem, bár azok a csapatok, akik ott vannak, ott is vannak, meg itt is, tehát ott is indulnak, meg itt is, ők szerintem azért egy eredmény szinten biztosan megnézik, meg foglalkoznak azzal, hogy ja, most éppen nyertünk egy szakaszt itt, meg ott. Ugye a Boránál is Sam hát ezek kevésbé foglalkoztak most, ez a brigád, aki itt van. Annak azért mindig örülnek a csapaton belül, és motivációt ad, hogyha bármilyen más versenyen egyébként nyer a te csapatodból valaki, tehát az így jó hatással van a moráljára is egy csapatnak. Kevin is szemét pedig szerintem mindenki hallotta, és mindenki örül neki, szerintem a teljes mezőnyben nagyjából, hogy nyerni tudottak, mindenki hol van éppen a világban. És nem tudom, ugye ez a mai sprint is, a Tour de Hongrie, ugye mondtad a tegnapi bukást, ami tényleg felfogadatlan méretű volt, tehát annyira rosszul nézett ki a dolog, hogy tényleg megúszták ilyen-olyan sérülések nélkül, ugye ketten adták fel, de pont az első két ember, aki bukott a Tudorból, vagy Q36-ból, nem is tudom, valaki, meg Campbell Stuart a Jayco-ból, aki feladta.
Hát még a csapat sprintere adta föl, tehát ebből a szempontból azért a Tudor az nem járt túlságosan jól, mert nyilván volt egy terv, hogy akkor hogyan is próbálod megszerezni a lehető legjobb eredményt, és ez Sebastian Coe Cengizének nem sikerült, mert hogy szegény rögtön az első szakaszon esett egy akkorát, hogy utána már nem tudta folytatni, de azért néhány elég komoly sérüléssel is folytatták.
Hát igen,
Úgyhogy...
például Orosz Geri cimborám, aki hát azért az nagyon durva, tehát az sokat elmond a kerékpárosokról, de például nem tudom, ilyen szempontból egy ilyen szomorú nap volt a tegnapi, mert ugye hát volt az a bukás, és ugye pont akkor volt a Giron is az a nagyobb bukás, ugye, amiben Ati is belekerült, és azért hát tegnap már a buszoknak a 80-90%-a elment a céltól, de a két-három mentőautónál azért elég nagy volt még a forgalom, tehát az Izraelből ma konkrétan hárman adták fel a versenyt az egész csapatból, szóval nem tudtak elindulni. Ugye Riley Pickler volt, aki hát láttuk, hogy egy korábbi bukás volt benne, hogy vérzett az egész feje. Nem is tudom, szerintem az orrá, nem olvastam pontosan, meg most emlékszem rá legalábbis, hogy mi lehetett, de ő például nagyon boldogan vigyorogva mászkált ott a kerékpárján tegnap délután, miután akkorát esett, és már rajta is volt egy ilyen, hát ez egy orrrögzítő gyakorlatilag. Ugye nyilvánvalóan a fiatal amerikai nem tudta folytatni, tehát Michael Woods is kiszállt emiatt, szóval ez a bukások azért komoly volt, és a Tuldongi ma is pintjét látva, hogy visszakanyarodjak, hát én nem tudom, tehát Dylan Groenewegen majdunk annyiban, hogy ahogy arrébb tette Wellsfordot, azért az nagyon-nagyon erős, és szerintem az UCI-nak például volt egy ilyen sztori, ugye itt a Giron Tadej Pogacsár mezével kapcsolatban, hogy ugye az első,
Kizárhatták
amikor
volna, vagy majdnem
kizárhatták,
kizárták.
megfenyegették, ugye ezt a ciklámen színű alsó rész volt az egybemezén, ami tényleg hasonlított a ciklámen színű trikóra, még szerintem mi is beszéltünk róla, hogy akkor mi a helyzet, de hát most egy ilyenért mondjuk nem is ezt, tehát megfenyegetni, és ugye ez úgy néz ki, hogy ezt nem a versenyző választja, hogy egyébként milyen színű legyen az adott ruhá meze. Tehát mondjuk oké, olyan szinten igen, hogy a saját mezit, tehát mondjuk ha valakinek van egy világbajnoki trikója, akkor eldöntheti, hogy a fekete nadrágot szeretné hozzá, vagy a fehér egybemezt. Itt nem ez a szituáció, hanem az, hogy a Castelli, ugye, aki a mezponzor, a gyártója a Giro-nak, tehát mezgyártója a Giro-nak, ők legyártanak X színben egyébként, amit egyébként az UCI elfogad, meg a verseny is elfogad. Tehát nem értem, hogy ez hogy merült szóba egyáltalán, őt ki kéne zárni, hát neki odaadják ezt a ruhát, és kész, és akkor ezt kell viselnie. Tehát ez egyáltalán nem értettem. Tehát ilyenekkel van foglalva az UCI, amit ebbe ki akartam hozni, az az, hogy és Dylan Groenewegen viszont ez 10 másodperces összetett büntetést kapott, ami aztán őt nagyon komolyan fogja érinteni. Valamint 20 UCI pontot vontak le tőle. Nem tudom, azért ha valakinek szerintem kicsit gondolkodnia kéne, jó, sokkal inkább az Groenewegen, mert állt már közel olyan szituációhoz, ami nem éppen, és pont mielőtt elkezdtük az adást, láttam egy tweetet Cesare Benedettitől a Borából, aki pedig azt írta ki, hogy hát ha valaki nyerjen, akkor az inkább Cavendish. Tehát az Cavendish legyen mindenképp, mert hogy nagyon nem lett volna fair, hogyha Groenewegen egy ilyen után nyerhet. De még az a durva, hogy mi meg is büntették őt az UCI bírók, de hát ez meg egy ilyen rendben, mert nagyjából mert meg kell. Szóval ezek a sprintek viszont elképesztő veszélyesek, ezt látjuk mindenhol, hogy
igen, de ez nem Magyarország úti kerékpáros körversenyes probléma, hanem ez a világ összes kerékpáros verseny.
Egyértelmű, azért mondom, hogy ez nem, tehát itt a Giron Tim Merlin mondott egy olyat, hogy hát a negyedik napon az egy kicsit félt, maradjunk annyiban a sprintnél, mert ugye 90-nel mentek le, 80-90-nel, majdnem kirakták őt is a kordonon kívülre, tehát folyamatosan látjuk minden sprintben, hogy mi van, hogy egyszerűen teljes őrület van, és tényleg olyan, mint hogyha senki nem igazán gondolkozna, senkiben nem lenne meg az a félsz ilyen egészséges módon, vagy legalább az, hogy figyeljen a másikra, ami nyilván nagyon-nagyon nehéz, mikor az embernek, nem tudom, 180-as a pulzusa, és mindenhol nagyon a nyomás egyébként egy egész éven át, hogy eredményeket kell szerezni, de hát nagyon nem jó látni, mikor tényleg a vonalnál történnek ilyenek, mint tegnap a TDH-n. Szerencsére most azért jön egy olyan rész a versenynek, amikor valószínűleg ilyen problémákkal azért már nem fognak adódni, mert egy kicsit szelektívebb lesz a dolog, finoman fogalmazva.
Igen, két dolog. Az egyik az, hogy Cavendishék viszont nagyon jól megoldották ezt ma, tehát ez tényleg tankönyv volt. Utána Lengyel Petinek 4 percen keresztül magyarázta el azt, hogy miért is volt tökéletes a taktika, hogy hogyan védték őt, hogy mennyire tudtak folyamatosan szélárnyékban tekerni, így aztán teljes erővel megérkezni, és hogy időben volt. Jól helyezkedtek a kanyaroknál, ott maradtak elől az emberek, és itt azért Bolt is ki lehet emelni, meg Mörkövet is mindenképp ki lehet emelni, de tényleg az egész csapatot, ilyen klasszikus szakaszgyőzelem utáni Cavendisht hallhattunk. A másik meg, hogy azért őszinte leszek, én értem, hogy a Hortobágy is fontos része az országnak, de picit erős, hogy 2 évente van egy ilyen szakaszunk. Tehát, hogy, és tényleg értem, hogy oda is el kell menni, de amikor semmit nem tudsz mutatni az országból, akkor azért az úgy még első szakasznak is egy picit nehezebb. Úgyhogy imádják ott a kerékpársportot, tényleg Hajdúszoboszlón is nagyon sokan voltak kint, már a csapatbemutatón is sokan voltak kint, de hogy nem véletlenül viszi a Vuelta is arra a mezőnyt, amerre, vagy éppen a Giro is arra, amerre. Tehát, hogy tényleg itt azért egy kicsit más az, amit lehet, hogy kéne csinálni, és ebből a szempontból lesz a holnapi már egy nagyon jó szakasz, meg utána nyilván a pesti, ami egyeken ér véget, és utána a vasárnapi is Pécs környékén, mert ott nagyon sok mindent látunk majd, sokkal több minden történik, és ezáltal az egész sokkal izgalmasabb lesz azoknak a nézőknek, és itt ez a nagyon fontos, hogy nekünk amellett, hogy a Tour de Hongrit azt megmutassuk a kerékpárszurkolóknak, minden egyes évben az a feladatunk, hogy minél több emberrel megszerettessük a kerékpársportot. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az első szakasz, vagy akár a mai szakasz után, bár itt már azért tényleg Tokaj környéke baromi jól nézett ki, utána nagyon sok mindenkire találtunk volna rá, hogy akkor hát ez fantasztikus, nagyon is nézni fogom.
Igen, ezek a szakaszok, hát mondanám, hogy ilyenek, de egyébként ezt nagyon-nagyon próbálják kiszedni a legtöbb versenyen már a szervezők. Tehát gyakorlatilag nem is tudom, itt a Giron lesz egy, itt a 21-ből, tehát egy olyan majd, és meg nem mondom, hogy mikor, biztos, hogy nem ezen a héten, ami tényleg egy ilyen teljesen sík nap lesz. Ugye amikor ilyeneket látunk mondjuk a Touron, az általában olyan régióban van, ahol a szél 365 napból 300-on fúj. Tehát, és az meg egy nagyon izgalmas dolog tud lenni a kerékpározásban, hogy az oldalszeles dolgok. Viszont igen, ezeket, tehát a Giron is most lehetett volna azt csinálni, hogy itt a harmadik, negyedik, ötödik szakasz, az tényleg a vége is az egésznek teljesen sík, az utolsó 50 kilométer, és akkor három sprintre megjönnek. Hozzáteszem, hogy egy kettő így is összejött. Egyébként pont annyit tippeltünk, hogy ebből a háromból, hogy legalább kettő össze fog jönni, ugye az Alpecin mondhatjuk ezt, tegnapi napot elbaltázta, és emiatt ugye a második szökés tudott hazaérni végül. Az Alpecintől egy ilyen, ha fogalmazunk úgy, hogy egy nagyon-nagyon gyenge taktikai megvalósítás volt, meg alapból a taktika sem volt az igazi, de mindegy, ők is elismerték. A lényeg, amit szeretnék ezzel mondani, hogy ha nem is, tehát nem hegyet kell belerakni, hanem tényleg csak egy olyat, hogy másfél kilométer, 6% és mondjuk 5-6 kilométerre a céltól. Tehát egy utca, valahol találsz egy utcát, ami meredekebb, és az már akkor meg tudja bolondítani, mert valaki biztos, hogy bele fog támadni, onnantól kezdve pedig izgalmas a verseny. Szóval, és
Igen,
a
itt
Giron
nekem az volt
emiatt
nagyon
is.
meglepő, hogy mind a két napon az első szökési kísérlet gyakorlatilag egyből el is tudott menni, a legvégén 10 kilométeren belül érték utol a szökevényeket, tehát hogy egész egyszerűen annyira nem történt semmi, hogy nyilván ez a mi feladatunk, hogy így is eladjuk érdekesen, ezt én látom, meg ugye ez is Magyarország, és azért van olyan költőnk is, akinek a Hortobágy az a tökéletesség tökéletese volt, de hogy erre azért lehet, hogy jövőben kell figyelni, és nagyon várom már a holnapot, és nagyon várom azt, hogy lássuk Dina Marcit, lássuk Fettereket, lássuk a többi magyart, Filutás Viktort, aki ma pihent. Kíváncsi vagyok, hogy a holnapi szakaszon ezt mennyire tudja majd, mert ezt ő mondta, mennyire tudja majd valójában is kihasználni, úgyhogy jó lesz figyelni a magyarokat, és le a kalappal a magyarok előtt, hiszen az Epronex tudott mind a két nap a szökésbe adni magyar versenyzőt, és a magyar válogatott is boldog lehet, hiszen Filutás is ott volt tegnap, úgyhogy így azért ez egész jól néz ki hazai szemmel is egyelőre.
Igen, amit az elején mondtál, hogy ugye senki nem akart elmenni, meg ez tényleg ez a klasszikus, amit láttunk, hogy akkor nem tudom, 150-160 kilométeres szakasz elején azonnal elmennek. Ugye a Giron volt itt egy ilyen nap, hát azt hiszem talán a harmadik szakasz, amikor elengedték őket a 0-0 kilométernél, és azt láttad, hogy ugyanúgy mosolyognak, és ugyanolyan tempó ennek, mint a lassú rajt lenne. Mert ugye ez amiatt van, mert mindenki tudja, hogy itt van ennyi sprint csapat, ez a két nap sprint szakasz, úgyis kontrollálni fognak, teljesen fölösleges elmenni szökésbe, és már annyira csapatokat egyébként nem érdekli az, hogy most hú, majd benne leszünk a tévében. Szóval, ez már az egy kicsit visszajött, mert az úszi pontok egyszerűen fontosabbak gyakorlatilag. Tehát,
Másrészt
nincs,
meg
nincs
most már,
a...
amikor az egész szakaszt látod, akkor így, már csak a matematikai valószínűség miatt is a mezed is feltűnik valamilyen úton,
Igen,
módon. Tehát így
igen,
az a
ha hát...
klasszikus tévés szponzorszökés az egyre inkább van jelen a kerékpársportban.
Igen, tehát ez a, ha hátul vagy, akkor is látna, akkor is mutat a tévé.
Én
Hátul,
biztos
és
az
valószínűleg...
lennék, én taktikusan a végén vennék folyamatosan.
Igen, főleg, ha mondjuk nem tudom, Conti versenyző vagyok, de igen, ez pont emiatt van, mert hogyha például lenne mindig egy kicsit nehezebb rész a vége fele valahol, még az utolsó 20-30-on belül, akkor azért jobban meggondolnák, hogy többen is, hogy elmenjenek, mert még az is benne van, hogy hazaérhetünk. Így pedig egyértelmű, hogy nincs, és igen, ilyenkor sajnos, hát most hát nem sokan ülnek ott, maradjunk annyiba, hogy végig, hogy megnézzük a versenyt, mert ja, hát majd az utolsó tízesre visszajövünk, hogy megnézzük, hogy mikor közeledik a mezőny, és akkor hozzá a szökéshez, és majd akkor érdemes lesz megkapcsolni. De hát ilyen szakaszok is vannak a kerékpárban, szerintem ezenkül a megkapcsolják, azért fognak ezen is gondolkozni, mert azt tudjuk, hogy mindig úgy próbálják fejleszteni a versenyt, az útvonalat, ami a versenyzési típushoz illik. Tehát például a pécsi szakasz is így került be tavaly, és egy sokkal nehezebb formában tér vissza, erről már sokat beszéltünk, mert az idei jóval nehezebb lesz, mint a tavalyi, mert kevesebb az emelkedők között a síkész, tehát lehet messzebből nyitni. És tényleg ez a három nap szerintem, remélem jó idő lesz otthon is, és akkor pedig például ez a Budapest egyek szerintem ez olyan lesz, hogy rengeteg szurkoló ki fog látogatni, így is ezért nagyon sok közösségi médiás bejegyzésben lehet látni, hogy tőle szereztem kulacsot, közös fotókat a versenyzőkkel, tehát ilyen szempontból pedig nagyon közvetlen nyilván a Tour de Hongrie, mint szokott lenni, és hát tényleg várjuk ezt a három szakaszt.
Így van, tökéletes befejezés. Köszönjük szépen a figyelmet. Nézzetek nagyon sok kerékpársportot, hiszen mégiscsak ez a legjobb időszaka az egész évnek egy magyar kerékpár rajongó számára. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!